Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ez esztendő adventjének első vasárnapján Isten tiszteletünket a 95. Zsoltárunk éneklésével kezdjük. A 95. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Ez így kezdődik. Gyertek, örvendjünk mindnyájan. Foglalva helyünket, folytassuk a Zsoltár éneklését, a 95. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik versét énekeljük, mert hatalmas az Úr Isten.
Mert hatalmas az Úr Isten, és nagy király mindeneken, ő a fejedelmeknek ura, ez egész földnek mélységét, és a hegyeknek tetejét, hatalmas kezébe foglalja. Ővé a tenger, amelyet erős kezével teremtett, a száraz is ő szerzi szépen. Az Úrnak jár, imádkozzunk, békét érdett fejet hajtsunk. Aki minket teremtett bölcsen, mert ő Istenünk és Úrunk, mi pedig jóai vagyunk, ő legeltet minket mindnyáján. Lágyítsátok szíveteket, hogy a hívádba titeket, vaj, ha meghallanátok szavát.
Gyertek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön továbbra is Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hitvallásunk tanítását hallgatjuk, amely a heidelbergi KT 48. úrnapjának kérdése. Ez az úri imádsághoz kapcsolódik, azon belül is a második kérdéshez, és Békefi György gondnok testvérünk olvassa közöttünk.
Mi a második kérdés? Jöjjön el a te országod, azaz igazgass minket igéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked, tartsd fenn és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit és minden hatalmasságot, amely ellened feltámad, és minden gorosz ármányt, amelyet a te szent ígéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te lész minden mindenekben.
Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a levél második fejezetéből, a 12. verstől a 18. versig terjedő szakaszból. Pál apostol a Filippi belieknek levele második részében a 12. verstől kezdődően eképpen ír a Szentlélek indítatására. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Isten áldó szeretete legyen és maradjon rajtunk, közöttünk, megértessük hozzánk való jóságát, szeretetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Igen, Urunk, azért fohászkodunk, hogy jöjjön el a te országod. Bizony, jövel, Urunk Jézus. Köszönjük te neked, hogy ebben az adventben újra emlékeztetsz bennünket arra, hogy a te eljöveteled biztos, és afelől nem kell nekünk kételkednünk. És köszönjük, hogy vigasztalsz is bennünket azzal, hogy ki fog terjesedni a te országlásod és uralkodásod, ami szemünk láttára, és mindazok, akik féltek téged igaz Isten félelemmel, gyönyörködhetnek majd benned, és élvezhetik a te országodnak minden javát, bűn és veszedelem nélkül. Dicsőítünk téged ezért az ígéretért, és dicsőítünk téged azért, Úr Jézus Krisztus, hogy tanítottál bennünket imádkozni, hogy emlékezetünkbe idézted azt, hogy múló földi életünk nem reménytelen, hiszen megjelentél, elhoztad az üdvösséget, és bizonnyal majd megmutatod nekünk a te örökkévaló királyságodat is. Segíts meg bennünket, úton lévő embereket, légy segítségül, és bátoríts meg a mi szívünket, hogy ez a jó reménység át és átjárja szívünket, értelmünket, érzelmeinket. Kérünk téged most így, ígéd és szent lelked által, szólj hozzánk. Emlékeztess bennünket arra, amit tudnunk kell, hogy boldog reménységben élhessünk és hallhassunk is, és így várhassunk téged az eljövendőt, a dicsőségest. Úrunk, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk. Amen. Az ige hirdetés hallgatására a 312. dicséretünk első és második versének éneklésével készülődjünk. A 312. dicséretünk első és második versét énekeljük. Várj, ember szíve készen.
Várj, ember szíve készen, mert jő, ha hős az Úr. Kív üdvössége készen, szent győztes harcosul. Fényt éltet hozva jő, megtört az ősi háton. Itt vágyakozva vártok, de tér hozzátok ő. Jól készítsétek útát, a vendég már közel. Mindig így ülött útát, azt mind vessétek. Legyen egy csúcs, ami beszálljon, hogy útja készen álljon, a Krisztus megjelen.
Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt második leveléből, a második fejezet 12. versétől a 16. verséig terjedő szakaszból. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Kedves testvéreim, aki a Filippi beliekhez írt levelet el fogja olvasni, és elolvassa, az egy bátorító levelet fog elolvasni. És aki Isten gyermekeként úgy érzi, hogy bátorításra van szüksége, annak ajánlom is a figyelmébe ezt a levelet minden egyes üzenetével együtt. Mindannyiunknak szükségünk van minden időben bátorításra, de a hívő embereknek szüksége van különösképpen is a hitben való megmaradás miatt is arra, hogy bátorságot vegyünk, és hogy egymást bátorítsuk, és maga Isten is bátorít bennünket. Hiszen egy új adventi időszak veszi kezdetét ezen a napon. Az idő múlása aggodalomra és kétségekre adna nekünk okot, hogy tudnélik, hová lett Jézus ígérete. Ímé eljövök hamar. Még abban is kétséges kedés támadhat a szívünkbe, hogy vajon Jézus igazat mondott-e? Hogy ne lenne szükségünk arra, hogy bátorítson bennünket, ami Urunk Istenünk, és elfordítsa mi szívünket a kétségeskedéstől, az aggodalmaskodásról, hogy mi őrá figyeljünk, és a benne való bizalomban mindvégig megmaradjunk. Pál apostol a Filippi beli gyülekezetet bátorítja. De nagyon fontos, hogy ez a bátorítás kiknek szól. És legelőször talán ezt kell nekünk megértenünk. Azt mondja a gyülekezet tagjainak Pál apostol, hogy ti mindenkor engedelmeskedtetek. Ez az engedelmesség nem arra vonatkozik, hogy a gyülekezet engedelmeskedett Pál apostolnak, hanem arra utal az apostol, hogy ti mindenkor engedelmeskedtetek Istennek. Akár ott voltam közöttetek, akár most, amikor távol vagyok tőletek, azt hallom, hogy ti engedelmesek vagytok Istennek. Magyarán azokat bátorítja az apostol a következő mondatokkal, akik Isten hívei, akik Jézus Krisztus követői. Hiszen arról ismerhetők meg Isten hívei, Jézus Krisztus követői minden időben ezen a világon, hogy engedelmeskednek uruknak. Ez tulajdonképpen a hívő életnek valamilyen eszenciája. Ettől vagyunk hívők. Ebben látszik meg az, hogy mi hívők vagyunk, hogy mi engedelmeskedünk Istennek. Az elmúlt úrnapján hallottunk arról, hogy aki megismeri az igazságot, az szabaddá lesz arra, hogy Istennek engedelmeskedjen, hogy Jézus Krisztust kövesse. Az az ember még arra is szabad lesz, hogy az engedelmessége miatt szenvedéseket hordozzon el, hogy szenvedjen Krisztusért. Testvérek, a hívő ember szereti, becsüli, élvezi az Isten igazságát, Isten társaságát, élvezi azt a szabadságot, hogy Isten kedvében járhat. A hívő ember számára nem teher az engedelmesség, hanem egy életprogram, amellyel kell és amellyel fekszik. Nyilvánvaló, hogy a sátán megpróbálja újra és újra ezt a mi felszabadult engedelmességünket Istennek teherként láttatni velünk. Az ördög mindig el akarja hitetni a hívővel azt, hogy te fogoly vagy, te rab vagy, te hamis reménység alatt éled az életedet. Ezért szólal meg a Szentírásban újra és újra a bátorítás az igaz Isten félő emberek felé, és ezért szólal meg pár részéről a filippibeli hívek felé is a bátorítás, hogy maradjatok meg az engedelmességben. Isten gyermekeit eképpen bátorítja az apostol, és azokat bátorítja így, akik hitből engedelmeskednek Istennek. Kedves testvérek, hogy hívek vagyunk-e, vagy nem vagyunk hívek, az jól megmutatja a mi életünk, amelyre merjünk ezen a mostani Isten tiszteleten is egy kicsit visszagondolni, hogy vajon jellemzi-e, átjárja-e az életünket az Istennek való engedelmességnek a vágya, és átjárja az életünket az Istennek való engedelmesség. Gondoljunk csak vissza az elmúlt napjainkra, hogy miben telt az el. Ott volt-e benne az Isten? És amikor megértettük, hogy mit akar az Isten, amikor múlt vasárnap elindultunk innen, és megértettük, hogy mi az Isten terve velünk, hogy mit szeretne az Isten, mit vár tőlünk az Isten, mire tett képessé az Isten, akkor lett-e ebből engedelmesség? Lett-e ebből odaszánás? A hívők mindenkor engedelmeskednek Istennek. Akár Pál jelenlétében, akár Pál távollétében. Képmutatás nélkül teszik ezt, ezért bátorítja őket az apostol, maradjatok meg. Hogyan és mire bátorítja az apostol ezeket? Azt mondja nekik, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Kedves testvéreim, hirtelen meg is torpanunk. hogy az apostol bátorítása milyen fordulatot vesz. Hiszen félelemről és rettegésről beszél. Ahhoz, hogy ne értsük ezt félre, és ne riadjunk meg, hiszen a félelemre nem bíztatni szokták az embert, meg a rettegésre, hát abból az ember szeretne inkább kimenekülni, inkább arra szoktuk bíztatni egymást, hogy ne félj, ne rettegj. Az apostol meg itt mit mond? Félelem és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket. Szóval, hogy félre ne értsük, beszéljünk erről néhány szót. Ennek a jelentése félelemmel és rettegéssel az, hogy a megfelelő módon éljétek meg a jövevénységeteket. Ti, akik Jézus Krisztus követői vagytok, ti éljétek meg a földi életeteket ennek megfelelően, félelemmel és rettegéssel. Hát nem arról szóltunk az imént, hogy az Úr szabaddá tesz bennünket, hogy az öröm tölti meg a szívünket, hogy megismertük az igazságot. Nem arról beszéltünk, hogy szeretjük az Istentől kapott szabadságot, hogy élvezzük az Isten társaságát. Nem mond ennek ellent az, hogy akkor most félelemmel és rettegéssel munkáljuk a mi üdvösségünket, éljük meg a mi jövevénységünket. Testvérek, az a félelem és a rettegés, amiről itt az apostol ír, és itt nagyon fontos, hogy megértsük, hogy kiknek ír az apostol, ezért beszéltem erről, hogy az Isten félő embereknek ír az apostol, szóval az a félelem és rettegés, szent félelem és szent rettegés. És erről tudjátok talán velem együtt azt, hogy ez nem más, mint az igaz Isten félelem. Olyan szépen fejezi ki ezt a mi magyar nyelvünk ezzel a szóval, hogy az Isten félelem. Erről tudjátok mindannyian, hogy ez egy szent dolog. Ez nem egy rossz dolog, az Isten félelem. Ez a legjobb dolog, ami az ember szívében lehet. Ez nem egyenlő azzal, hogy az ember fél egy másik embertől, aki gonosz, aki indulatos. Ez nem egyenlő azzal, hogy félek egy vadállattól. Ez nem egyenlő azzal, hogy félek a sötétségtől. Ez nem valami fajta fóbiát jelent, testvérek. A szent félelem és a szent rettegés az egy pozitív dolog, noha a szavak, amelyeket használunk, negatív töltetűek, de mégis egy pozitív dolgot fejeznek ki. Az apostol azt mondja, éljétek meg a ti jövevénységeteket teljes Isten félelemben. Szent félelemben és szent rettegésben. Hogy még inkább értsük, amiről itt az apostol beszél, meg kell válaszoljuk azt a kérdést, hogy miért kell félni és rettegni. Miért kell nekünk szent Isten félelemben megélni az életünket, ha már megismertük az igazságot? Miért kell nekünk engedelmeskedni Istennek? Miért nem lehet ezt a mi életprogramunkból kitolni, és azt mondani, hogy engedelmeskedek én magamnak, és jó, hogy az Isten adott bűnbocsánatot, meg örök életet. Azt mondja az apostol, így folytatja a 13. versben, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Ezzel érvel az apostol. Mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Sokan ezt az ige verset olvasva hirtelen szeretnének kimenekülni a felelősség alól. A hívők felelőssége alól, hogy tudnék engedelmeskednünk kell Istennek. Mondván, hát itt Pál apostol azt mondja, Isten munkálja bennünk az akarást és a cselekvést. Magyarán akkor fogunk akarni, és akkor fogunk cselekedni, ha Isten munkája bennünk. És ha engedetlenek vagyunk, nyilván azért vagyunk engedetlenek, mert az Isten nem munkálta ezt megfelelően bennünk. Az ilyen ember, aki így gondolkozik, nyilván Istent teszi felelőssé mindenért. Isten a felelős. Hát ő vagy munkálja, vagy nem munkálja. Majd, ha az Isten akarja, megtérek. Majd, ha az Isten akarja, elhagyom ezt a bűnt, vagy azt a bűnt. Ha nem munkálja, akkor meg nem úgy történik. Mit tehetnénk mi az Isten akarata ellen? Azonban, testvérek, nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy ha így érvelünk, és mindazok, akik így érvelnek, elfelejtik azt, és elfelejtjük azt, hogy az ember a maga teremtettségében felelős lény. Felelős lény. Ha megkérdezzük, hogy mi különböztet meg bennünket az állatoktól, meg a növényektől, akkor sok mindent föl tudunk sorolni, de az egyik legfontosabb dolog, amit fel kell sorolnunk, az, hogy az ember teremtettségében felelős lény. Az ember felelősséget hordoz önmaga, a közösség és Isten előtt is. Ilyen felelősséget nem hordoznak az állatok, nem hordoznak a növények, nem hordoz a természet. Nem hordoz a Föld sem, az univerzum sem, amely körülöttünk van. Ez egy teljesen egyedi, reánk jellemző dolog, emberekre jellemző dolog. Ennek eredete az, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette, hogy az ember felhatalmazást kapott Istentől arra, hogy uralkodjon. Ezt más nem kapta a teremtettségben, ezt a felhatalmazást, hogy uralkodjon. Ez az embernek adott felhatalmazás. Isten pedig, mivel az ember tőle kapta ezt a jogot, számon is kéri, hogy mi ezzel hogyan élünk. Magyarán Isten felelőssé tesz bennünket. Felelőssé tett és felelőssé tesz bennünket. És ez az, amiről az úgy érvelő emberek, hogy végül is mindenért Isten a felelős, hajlamosak megfeledkezni. Miért is a félelem és a rettegés? Olvassuk még egyszer. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Az ő tetszésének megfelelően Isten munkálkodik bennünk, ahogyan ezt ő jónak tartja. Tehát ez azt jelenti, minden kegyelem a hívő ember életében. Isten cselekszik először. Isten munkálkodik a mi szívünkbe. Munkálja az akarást és a cselekvést. Hogyan munkál bennünk Isten akarást és cselekvést, testvérek? Úgy, hogy felfed, megvilágosít bennünket. De még azt is mondja a Szentírás, hogy Isten vágyat is ébreszt bennünk. Nem csak felfedi előttünk az igazságot, nem csak megvilágosít bennünket, hanem vágyakozást is ébreszt bennünk. Mi pedig ezért Isten előtt felelősök vagyunk, hogy mindezzel mit teszünk. Ez az ember felelőssége, hogy amit az Isten előttem tisztává tett, amire az Isten engem motivál, azzal kapcsolatosan nekem mi a válaszom? Azzal kapcsolatosan én mit teszek? Kérem, hogy valaki menjen ki, és a kisgyermeket nem tudjuk ugyan leállítani, de egy szobával menjen már beljebb, mert akkor kevesebb jön ide nekünk belőle, és talán jó, meg is oldódik. Ő érette is felelősök vagyunk. Csak ennyi a dolgunk, hogy... Szóval, testvérek, félelem és rettegés, mert Isten az, aki a maga jó tetszése szerint munkálkodik és cselekszik a mi szíveinkben. Ő munkálja a cselekvést és az akarást is. Ha mindent megtettünk is, amire Isten motivált bennünket, azt olvassuk a Lukács 17:10-ben, hogy még akkor is csak haszontalan szolgák vagyunk. Magyarán testvérek, így mondja Jézus, ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amit néktek parancsoltak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Magyarán ez azt jelenti, testvérek, hogy Isten fölfed előttünk dolgokat, megmutatja nekünk az igazságot. Motivál bennünket arra, hogy engedjünk az igazságnak, hogy járjunk az igazságban, és hogyha mi mindent megtettünk, amire Isten megvilágosított és fölbuzdított bennünket, akkor is csak annyit mondhatunk el, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk megcselekedni, azt cselekedtük meg. Azt mondja az apostol a Filippi belieknek, félelemmel és rettegéssel vigyétek végezeti üdvösségeteket. Az Isten ott van közöttetek, prédikálja az ő igéit nektek, megvilágosít benneteket. Legyetek istenfélő emberek, mert ha mindent megtesztek, amit megértettetek, akkor is csak azt tettétek meg, amit kötelességetek megtenni. Még nem tettetek semmivel se többet. Még nem vagytok dicsérni valók, hiszen csak azokat a lépéseket tettétek meg, amit az Isten félreérthetetlenül megvilágosított előttetek. Nincs ebben semmi érdem. Nincs ebben semmi olyasmi, ami miatt ti azt mondhatják, mi többek vagyunk a többi embernél. Még mindig csak haszontalan szolgák vagytok. De vajon az ember mindent meglép, amire az Isten megvilágosítja? Testvér, az életedben, amikor az Isten kegyelmes volt hozzád, és megvilágosította előtted az ő akaratát, amikor te megértetted ezt az akaratot, te mindenben engedelmeskedtél? Te mindenben alázatosan követted ezt? Azt mondja az apostol, félelemmel és rettegéssel vigyétek végezeti üdvösségeteket, mert az Isten tetszése szerint való az, hogy ő mikor mit világosít meg előttetek. Magyarán azt mondja az apostol, hogy ha a kegyelmi állapotban akartok maradni, ha abban az állapotban akartok maradni, hogy az Isten igazgat benneteket, motivál benneteket, akkor az Istennek erre a megelőző munkájára válaszoljatok engedelmességgel. Miért? Azért, testvérek, mert a kegyelem az nem juss. Még a hívő ember életében sem. A kegyelem nem olyan dolog, amit én követelhetek az Istentől. A kegyelem ajándék. Ajándék a hitetlen ember számára, és ajándék a hívő ember számára is. Az Isten jó tetszése szerint. A kegyelem nem érdem, amit ki lehet érdemelni, hanem az Isten jó tetszésének cselekvése, ajándék. És az apostol azt mondja, hogy ha ti hívők Istennek ezzel az ajándékával visszaéltek, talán el is vétetik tőletek. Talán el is vétetik tőletek. Talán nem is tudtok a kegyelemnek ebben a boldog állapotában maradni, hogy az Isten beszél veletek, hogy az Isten munkálja a szívetekben az akarást és a cselekvést. Engedjetek az Istennek. Pál tulajdonképpen azt mondja, hogy az engedelmesség alázatos lelkülete válasz Isten kegyelmére. És ebben a válaszban, a mi engedelmességünkben nem szabad nekünk megrestülnünk, hanem mindvégig az engedelmességünk által kell kifejezésre juttatnunk azt, hogy mi becsüljük az Istent, hogy mi becsüljük az ő kegyelmességét, hogy mi vágyakozunk arra, hogy ő megvilágosítson bennünket, és engedünk mindannak, amire ő megvilágosított bennünket. Jaj nekünk, amikor a felelősségünkről elfeledkezünk, a felelősségünket megtagadjuk, és hirtelen úgy kezdünk beszélni, majd az Isten erőt önt az én tagjaimba, és akkor majd engedelmes leszek neki. Jaj neked, ha így gondolkozol. Szeretném megkérdezni, amikor eljössz ebbe a templomba, és hallgatod itt az ige hirdetést, amit én a magam gügye módján próbálok elmondani neked, te érted az igét, testvér? Gondolom, hogy valamelyest értitek. És ez nem öndicséret akar lenni, hanem Istennek vagyok hálás ezért. Gondolom, nem azért jöttök ide, mert nem értitek az igét, amit próbálok nektek hirdetni. Nem nézem egyik őtöket sem mazohistának. Úgy gondolom, azért vagyunk itt ennyien, mert értjük az Isten igéjét. Vagy úgy értitek az Isten igéjét, hogy én megértem és próbálom elétek hozni. De testvérek, hadd emlékeztesselek benneteket ebben az adventben, hogy ez az Isten kegyelmessége velem is, meg veletek is. És jaj annak az embernek, aki az életében ezt az isteni kegyelmet, hogy értjük az ő igéjét, válasz nélkül hagyja. Jaj annak az embernek, aki jön, hallgat, és aztán elmegy a maga útján, újra ugyanazt cselekedvén, amit annak előtte cselekedett, hogy az Isten világossága föl nem ragyogott előtte. Felelősség jönni ide. Nem én miattam felelősség, hanem önmagadért felelősség. Ha az Isten megértett veled dolgokat, és te ebben a kegyelmi állapotban szeretnél maradni, akkor hadd bátorítsalak és buzdítsalak téged, hogy engedelmeskedjél az Istennek. Akár együtt vagyunk, akár távol vagyunk egymástól, tanuljuk meg Istennek engedelmeskedni. Istennek engedni. Csodálatos dolog, nincs ennél csodálatosabb a világon, amikor az ember megismeri az Isten igazságát. És nincs annál csodálatosabb dolog, amikor az ember erre válaszol. Bátorítalak benneteket, hogy ezt a csodát a teljességében éljétek meg. Ne csak abban, hogy gyönyörködtök valamiben, amit megpróbálok ide elétek hozni, hanem éljétek meg ennek a másik oldalát is, hogy engedünk Istennek. És akkor még nagyobb gyönyörűség származik ebből a mi életünkbe, mert ez azt jelenti, hogy megmarad az Istennel való harmónia az életünkbe. Amire a legnagyobb szükségünk van, amire el vagyunk hivatva ebben a világban, hogy az Istennel békességben és harmóniában éljünk. Ezért folytatja az apostol, és mit mond az ő kedves és szeretett gyülekezetének? Azt mondja nekik, így folytatja, zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Azt mondja az apostol testvérek, hogy az Isten szeretete, amely elénk hozza a világosságot, az igazságot, amire mi engedelmességgel válaszolunk, bennünket fedhetetlenné tesz, és romlatlanná tesz. Hány meg hány ember szeretne fedhetetlen életet élni? Hány ember szeretne romlatlan életet élni? Csak soha nem sikerül. Azt mondja az apostol, hogy ennek egy útja van, az Istennek való engedelmesség, az Isten akarata előtti meghajlás, a boldog szolgálata az Úrnak. Azt mondja az apostol, hogy aki ezt teszi, az ebben a sötét és elfajult világban tündöklő csillag. Tündöklő csillag. De nagyon fontos, ami Bibliánknak itt egy kicsit rossz a versbeosztása, hogy együtt olvassuk ezt a mondatot. Mert nem attól leszünk mi fénylő csillagjaivá ennek a világnak, hogy Isten gyermekei vagyunk önmagunkban, hanem azt mondja az apostol, ezért olvastuk a 16. vers első mondatát, hogy ez akkor történik meg, ha az élet igéjére figyeltek. Ezt sokan nem jól olvassák, ezt az ige szakaszt, és csak odáig olvassák, hogy fedhetetlenek, romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfolyult és elfordult nemzetékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Nem csak ennyit mond az apostol, azt mondja, hogy akkor ragyogunk csillagként ebben az elfajult és elfordult világban, ha az élet igéjére figyeltek. Magyarán, ha a ti arcotok mindig Krisztusra néz. Úgyhogy egy ember akkor tud Krisztusra nézni, hogyha Krisztus ránk tekintett, és mi a neki való engedelmesség miatt nem kell, hogy bujdokoljunk előle. Ádám és Éva addig gyönyörködtek az Isten társaságában, amíg nem volt ott a bűn. Az, amikor megjelent a bűn, akkor Ádám és Éva elbújtak. Testvérek, akik isteni jó téteményét élvezük, hogy ő lehajolózunk, beszél hozzánk, akik engedelmességben járunk, mi arccal vagyunk az Isten felé. Egyrészt mi nem az Isten háta mögött vagyunk, és Isten sincs a mi hátunk mögött, hanem mi arccal tekintünk az Istenre. És tudjátok, hogy mi volt, amikor egy ember, Mózes az Ószövetségben föltekintett az Istenre? Akkor az volt, testvérek, hogy amikor megjelent a többi ember előtt, akkor le kellett takarni az arcát. Úgy tükrözte az emberek előtt az Isten dicsőségét, hogy el kellett fedni az ő arcát. Testvérek, nekünk megadatik az, hogy az Isten előtt megállhatunk, amikor engedelmesek vagyunk, hogy mi ránézünk. És ezért tükrözhetjük itt a földön őt. Ezért mondja az apostol, hogy akkor fényletek, amikor az élet igéjére figyeltek, akkor tudja mindenki, hogy ti nem olyanok vagytok, mint a többi ember, nem az átlag vagytok, akkor ti olyanok vagytok, mint a csillagok. A sötétségben az Isten világossága tükröződik rajtatok. Ahogyan ennek a földnek a sora halad előre, testvérek, úgy egyre sötétebb ez a világ körülöttünk. Egyre jobban, minél jobban megismerjük egymást, minél több az információ, annál jobban kiderül, hogy az ember milyen egy sötét lélek itt a földön. Hogy milyenek vagyunk. Nézzétek meg a híradásokat, amik arról szólnak, hogy mi emberek milyen gonoszak vagyunk. Hogy tudunk ártani egymásnak. Nézzétek meg a botrányokat. Nem arról szólnak soha ebben a világban, hogy valami pozitív dolog történt, hanem arról szól a legtöbb bulvár hír, hogy az emberek hogy élik meg a gonoszságukat, eltakarva vagy nyíltan. Hát ilyen az ember. És mit mond az apostol? A Filippi gyülekezet tagjainak, ti másra vagytok elhívva. Ti a fedhetetlenségre, a romlatlan életre vagytok elhívva. Ti a zúgolódás és vonakodás nélkül engedelmeskedtek az Istennek, ti ragyogni fogtok ebben az elfajult nemzetségben. Ti olyanok lesztek, mint a sötét éjszakai égbolton a csillagok. Ez a ti küldetésetek, és ez a ti hivatásotok. Kedves testvérek, nagyon bátorító az, amit az apostol elmond. Bennünket is arra bátorít, akik talán aggodalmaskodva és kételkedve vágunk neki ennek az újabb adventi időszaknak, hogy Úr Jézus, hol vagy? Meddig késel? Hol van a te eljöveteled, amit ígértél? Bennünket is arra bátorít az apostol, hogy éljük meg boldogsággal a kegyelmi időt itt a földön. Örüljünk annak, hogy az Isten kegyelme ránk ragyog. És igaz, szívből fakadó engedelmesség által, szent Isten félelemmel, szent rettegéssel, odaszánással, megválaszolva Isten jóságát, engedelmeskedjünk neki, mert mindez fedhetetlenné és romlatlanná tesz bennünket. És bizony, ez ebben a sötét világban végül tündöklést jelent. Arra vagytok elhívva, hogy ezen a lakótelepen, ebben a városban, ahol közel 2 millióan élünk, ragyogjatok és ragyogjunk, mint a csillagok. Bátorítalak benneteket arra, hogy mindaz, amit Isten kegyelméből és jótetszéséből megértünk, legyen életté a mi életünkbe. Legyen engedelmességé. Mit mond az apostol? Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva a 256. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük. A 256. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük, tehát amely így kezdődik: kész már az én szívem.
Már az én szívem néked énekelni, kész most jó voltod épp nagy hálátot adni, és mindenek előtt téged megvallani. A te szent nevedet örökké dicsérni. Kelj fel azért mostan én nagy dicsőségem, légy mindenben néked kedves segítségem. Erőtlenségemben légy én erősségem, és veszedelmemben légy oltalmam nékem.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, hálaadással szeretnénk megköszönni te neked, hogy az a te jó tetszésed, hogy szólsz hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy megértsük azt, micsoda kegyelmi állapot, az, hogy a te igéd eljut tőled egyen-egyenként mindannyiunkhoz. És könyörülj meg rajtunk, hogy erre tudjunk igaz Isten félelemmel és igaz rettegéssel, szent Isten félelemmel, szent rettegéssel úgy válaszolni, hogy engedelmeskedünk te neked. Úrunk, bocsásd meg, amikor a te kegyelmességedet, hozzánk való jóságodat jusként vagy érdemként gondoltuk magunknak. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket, hogy milyen tőled függő ajándék ez. S ha nem lesz az a te jó tetszésed, akkor bármikor eltávozhatsz tőlünk. Segíts meg bennünket, hogy amit mindez idáig megértettél velünk, amit fölfedtél előttünk, abban járhassunk a te tetszésed szerint. És könyörüljé is meg rajtunk, hogy minden hiába valóságot, amelyről felfedted előttünk a te igazságodat, készek legyünk elengedni és eltávoztatni magunktól. Köszönjük, hogy a kegyelmi idő, a kegyelemben való hűséges megmaradás, örömteli élet. Köszönjük te neked azt, hogy örvendezhetünk te benned. Arra is kérünk, hogy ebben az adventben is tégy bennünket örömteli keresztjénekké, akik örömmel engednek te neked a te akaratodnak. Urunk, tisztogasd meg a mi életünket mindattól, ami nem odavaló. És könyörülj rajtunk, hogy el ne feledkezzünk arról, hogy te visszajössz, és majd meg kell előtted állnunk számadásra, azért, hogy mit tettünk a te kegyelmeddel. Kérünk téged mindazokért, akik itt vannak közöttünk, de még nincs a szívükbe személyes hit és bizalom, mozgasd őket is, szüld újonnan őket is, hogy tudjanak feltétel nélkül engedni te neked. És akik hiszünk, tégy bennünket egyre inkább engedelmes gyermekeiddé, akik engedelmességünk által továbbra is élvezhetjük a te kegyelmedet. Urunk, kérünk téged gyülekezetünk minden tagjáért, és azért, hogy ebben az időben különösképpen is taníts bennünket tere átfigyelnünk. Köszönjük, hogy nem kell félnünk ennek a világnak a gonoszságától, mert te győztél, és a te visszajöveteled, a te győzelmednek dicsőséges kinyilvánítása lesz minden ember előtt. Segíts, hogy majd az üdvözülők, a győztesek csapatához tartozhassunk azon a napon. Tarts így meg bennünket. Amen.